Mit Valló? Beszélgetés életről és a Szentírásról.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádióban Horváth Gábort, egyetemi tanárt, karmestert, akivel arról beszélgetünk, hogy melyek voltak a legfontosabb állomások a hit életében, és hogy vajon a mindennapokban, a hivatásában hogyan segíti a hite, és vajon melyik lehet az a szentírási idézet, ami a legkedvesebb a számára.
Én is szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Nagyon örülök, hogy itt lehetek. Mint mindenkinek, nekem is úgy kezdődött a hit életem, hogy jártam hittalra, minisztráltam, vagy minimum 15 évet a Ferences templomban, ami a Ferenciek terén van, és hát ahogy az ember cseppeledik, úgy jó esetben, remélem ez nálam is így volt, kezdi másképp látni a világot, egyrészt a hétköznapi ember szemével, másrészt a katolikus világnézet olvasó szemüvegével, ha szabad így mondani. Ez nekem azért volt nagyon érdekes, mert ugye én most, mint elmondta, zenetanár és karmester vagyok, de ez viszonylag későn alakult így az életembe. A későnt úgy értem, hogy legtöbb ember, aki zenész lesz, az már eleve zenei konzervatóriumba jelentkezik, és már 14 évesen célirányosan erre készül. Hát én gimnáziumba érettségiztem, és 16 évesen még a magyar biológia szakos tanár ugyanolyan súllyal esett alatba, mint esetleg valami a zenével. Mindezt, bocsánat, ha ilyen hosszú volt, csak azért bocsátottam előre, mert ilyen szempontból nem szokványos, legalábbis a pályakezdetem, és ez a bizonyos sor az nekem az, hogy a Máté 25.13, amikor a 10 szűz példabeszédéről beszél Jézus, és ott van egy ilyen mondat, hogy legyetek hát éberek, mert nem tudjátok sem a napot, sem az órát. Mármint, hogy nyilván mikor jön el a vőlegény, illetve hát az ítélet. És ezt most, ha szabad, egy kicsit a karmester életem felé transformálnám. Minden karmesternek át kell élni, hogy ott van az ő nagy-nagy tehetségével, és nem hívják nagyon még. Miért hívnák? Hiszen még fiatal és ismeretlen. Viszont akkor hívják, ha lesz gyakorlata. De mikor lesz gyakorlata? Ha hívják. Tehát magyarul egy nagy-nagy türelemjáték a karmesteri pálya kezdete. Nagyon kevés az a kivétel, aki megengedheti magának, hogy már rögtön rengeteg koncertje lesz. És nagyon sok tanárom mondta azt, hogy én csak türelemmel tanuljam a darabokat. Én csak készüljek. Mert, és itt utalnék erre, egyszer csak majd be kell ugrani valahova, egyszer csak jön egy hirtelen meghívás, és akkor, aki addig csak ölbetett kézzel ült, hogy most utaljak a balga szűzre, aki ugye nem gyűjt olajat, és akkor hirtelen el kell menni, akkor az ember nem áll készen a feladatra. Lehet, hogy kicsit sántít ez a párhuzam, de az én életemben ez a fajta csak dolgozz és tanulj tisztességgel, becsülettel, mert egy idő után annak meg lesz a hozadéka. Ez egy vezérfonal volt, és talán nem vagyok nagyképű, azt mondom, hogy most azért azt látom, hogy ez nem volt butaság, és előbb-utóbb elég sok feladat megtalálja az embert, hogyha mindig becsülettel készül, tanul, és aztán mindig úgy alakul valahogy, hogy egyre több helyre hívhatják őt.
Mi volt erre a konkrét példa az ön életében?
Ez egy nagyon érdekes dolog, mert 2002-ben én második lettem egy nemzetközi karmesterversenyen. És utána kaptam 4-5 koncert meghívást, ami egy óriási dolog egy karmester életében. És akkor szerintem úgy mindenki elkönyvelt, hogy na hát a Horváth Gábor élete az egy sikertörténet, mert hát ugye hát hívják ide-oda, valóban lement ez az 5 koncert, és utána annyi. És utána egy-két évig meg kellett élnem, hogy úgy évente egyszer véletlenül valakinek eszébe jutottam, és itt nekem nagyon sokat segített a hit, hogy azért csinálom én a dolgomat, csak nem lett hirtelen az értéktől, amit csináltam, és most már ezóta eltelt 15 év, tehát pontosan látom, hogy ez bizony így megy, és hogyha pár év után szép lassan úgy elindul az ember szakma élete, az teljesen normális, csak ezt nagyon nehéz kivárni egy 20 éves fiatalembernek, aki meg van róla győződve, hogy hát csak is ő az ideális választás mindenhol.
Ezt a meggyőződést egyébként honnan merítette?
Pont azért, mert az én életemben a zene mindig nagyon fontos volt, de nagyon sokáig nem volt ez a nyomás vagy kényszer rajtam, hogy ez nekem a pályám lesz. Ezért én most is úgy zenélek, most már a nap 24 órájában szinte, hogy ez a foglalkozásom, de egyben a hobbim is. Ezt tudom, hogy közhely, és nagyon sok zenész biztos elmondja, de ez valóban megélt igazság, hogy nekünk nagy szerencsénk van, mert a hobbink a munkánk is. Evel párszor vissza is élnek, mert úgy gondolják, hogy hát akkor ezt mi ugye mindig csak is örömből és minden körülmények között tudjuk csinálni. Hát teljesen azért nem így van, de valóban az a fajta naív pályalátás, azt én még most is érzem, azt hiszem, hogy szerencsére. Mert soha nem akarok unott profi lenni, aki lenyomja a koncerteket, aztán menjünk már haza. És amíg azt érzi az ember, hogy hálát adok a sorsnak, hogy ezt az új darabot elvezényelhettem, hogy rőhet a repertoárom, vagy fordítva, 16-szorra is elvezényelhetem, azt már hát, ha most még jobb lesz, mint a legutolsó. Tehát akár ismert, akár ismeretlen darabról van szó, mindenképpen én szerencsének egy nagy lehetőségnek élem meg a koncerteket.
Gyerekkorából milyen értékeket kapott a család?
Hát én lettem ilyen elfajzott zenész, mert mindkét szülőm orvos, tehát értelmisi családban ültem föl, és azok a fajta pozitív értelemben konzervatív értékek, amik szerintem azért nem baj, ha részét képezik családnak, munkaszeretet, becsület, tisztességes élet, hogy minden nap nyugodtan tudjuk belenézni a tükörbe. Ezt én a szüleimtől megkaphattam és megkaptam, és az az igazság, hogy ezt most már egy-két évtizedre látom, hogy ez mennyi mindent jelentett. A pályán nagyon sokszor láttam olyanokat, akik mindenki mást megelőzve sokkal hamarabb kerültek vezető pozícióba. De meg kell mondjam, hogy mindig aztán azt mutatta az élet, hogy aki úgy hirtelen oda került valami módon, az úgy mindig egy-két évig szokott tartani, és aztán utána úgy hirtelen is kerül onnan. És pont ezért választottam ezt az idézetet, mert én továbbra is hiszek abba a szép, nyugodt, kiegyenlített munkába. Juri Simonov, orosz karmester mondta nekem, hogy ha vigyázol az egészségedre, akkor ez a szakma, ez addig tart, ameddig a Jóisten megengedi, hogy éljünk. És ez nagyon nagy dolog, mert sok énekes, balettművésznek akár csak egy-két évtizeded jut értelemszerűen technikai okokból a pályán. És ez nálunk azért ez egy hosszabb folyamat.
Ezekkel a konzervatív értékekkel a hitbeli értékeket is megkapta gyerekkorában?
Mivel hogy akár több évtizedig, most pontosan nem emlékszem, de 15 évig biztos életem részét képezte a minden vasárnap a minisztrálás, ezért nagyon sokat felolvastam. Tehát így a Szentírással azért nagyon sokszor és sokfajta képen találkoztam, és az ember utána felolvas, és utána meghallgatja a atyától a Szentbeszédet, akkor azért mindig más oldalát racsodálkozik rá, vagy ismeri fel, hogy na hát, ezt már olvastam 3 éve, de akkor más oldalát értettem meg, talán most ez az atya másra világított rá. Szóval az én életemben inkább ez az oldal volt erősebb. És aztán, amikor az ember a Zeneakadémián tanít, és rengeteg olyan kórusművet kell tanítani, ami bibliai szövegre íródott, na az meg egy egészen érdekes csavar, hogy akkor a zene felől kell megközelíteni, ugyanakkor nyilvánvalóan nem lehet kikerülni, hogy miért arra a szövegre íródott, és milyen hitbéli üzenete van a zeneszerzőnek. Ezt nagyon érdekes átadni, mert minden karmesternek át kell élni, hogy egy vallásos darab, vallásos szövegre íródott muzsika hogyan képviseli a vallást. És ez nekem meggyőződésem, hogy ezt minden előadó művésznek át kell élni, független attól, hogy vallásos-e, vagy ha vallásos, milyen vallású. Mert azt kell mondjam, hogy Kobayashi Kenichiro egy japán karmester, de az ő előadásában nála magyarabb Rákóczi indulót én még nem hallottam. Ezt a példát csak azért mondom, hogy nem kell feltétlenül az valakinek katolikusnak, vagy bármilyen vallásnak lenni, hogy tudjon őszinte vallásos átélt ihletet előadást létrehozni.
Ezek közül a darabok közül melyik volt ami ön számára emlékezetes volt, amiből ön merített, vagy ami úgy a lelkére jobban hatott.
Kitörölhetetlen emlék, ha már éppen Kobayashi Kenichirót említettem. Én 15 évig hegedűsként játszottam a Szent István Király Szimfonikus Zenekarban, ami most már Zuglói Filharmónia néven egy professzionális zenekar, aminek egyébként most a másodkarnagya vagyok, tehát a szál az nem szakadt el. De akkor egy amatőr zenekar volt, és én hegedültem benne, és akkor Kobayashi először jött hozzánk, és Verdi Requiemjét vezényelte. Na most, hát azt sose fogom elfelejteni. Azok a hatalmas hit pillérek, amik ott megszólalnak, akár lírai, akár monumentális oldalról közelítve, vagy színezettel, az lélekborzongató volt.
Egészen más pálya, a tanári pálya. A kettő hogyan egészíti ki egymást az ön életében? Tanításban mit szeret a legjobban?
Szerintem félig hasonlít egymáshoz, félig nem. Abban hasonlít a tanítás, legalábbis az én számomra, a, mondjuk ha egy karmesteri munkához, hogy mindkettő része, alapvető része a pedagógia. Tehát nekem a zenekar előtt és tulajdonképpen meg kell tanítanom a darabot, el kell érjem, hogy az illető a mű szellemében, és esetleg egy hajszányit az én általam fontosabbnak tartott gondolkodás mód mentén muzsikáljon. Ferencsik János híres mondását szeretném idézni, hogy az oboista az oboá játszik, a hegedűs a hegedű játszik, a karmester pedig az oboistán és a hegedűsön játszik. A lélektani része, a pszichológiai oldala, amit most egyszerűen csak pedagógiának neveztem, az ugyanolyan fontos, mint az, hogy most hangsúlyos-e az a záróhang, vagy nem hangsúlyos, tehát ilyen szakmai dolgok. Tehát a kérdésre válaszolva, egyrészt szerintem nagyon is rokon ez a két iránya az életnek. A másik pedig, hogy abban azért viszont nagyon különböző, hogy ha valaki jó pedagógus, az még nem biztos, hogy jó karmester, és fordítva. Ez most látszólag ellentmond annak, amit mondtam az előbb, de nem hiszem, mert számtalanszor tapasztaltam, hogy valaki fantasztikus előadó művész, és képtelen átadni azt, amit tud. Vagy fordítva, hogy van, aki izgul a koncerteken, nem jön az ki, amit tud, de egyébként a négy fal között, amikor tanítani kell, akkor életre szóló, fantasztikus mentora tud lenni embereknek. Az én életemben több mester volt, akitől karvezetést, illetve a karmesterséget tanultam. Szándékosan említem mind a kettőt, mert meggyőződésem, és ezt azóta próbálom képviselni, hogy a kórus előtti dirigálás és a zenekari dirigálás az alapvetően egytőből fakad. A zenét dirigál. Természetesen a problémák mások. Lehet, hogy pálca van a kezemben, a másiknak már nincs, de ugyanúgy a zenét dirigáljuk. Szóval Maklári Józsefnél kezdtem el vezényelést tanulni, sajnos már nincs az élők sorában, és Hartyán Juditnál, az ő volt tanítványánál diplomáztam, és a karmester oldalon pedig a Lukács Ervin és Gál Tamás tanárulak nevével fémjelzett Nagy Magyar Karmesteriskolát járhattam ki. Úgyhogy ők voltak a Zen Akadémián a példaképeim és mentoraim, és meg kell említenem Yuri Simonov orosz mester nevét, akihez számtalan kurzusára el tudtam menni, és ha szabad ilyen nagyképűen fogalmazzak, nagyon atyai, majdnem egy barátsággal fogadott és magához, és nagyon sokat dolgozott, úgyhogy őnek is sokat köszönhetek. Hogy ezt miért említem? Azért, mert ők nagyszerű pedagógusok voltak, és legtöbbjük nagyszerű karnagy is. Volt olyan személyiség, akiknél mind a kettő találkozott, volt, amelyiknél az előadói művészi oldal egy picit szerényebb volt, de az a tudás, amit tudtak és amit át tudtak adni, az magas hőfokon égett mindenütt. Úgyhogy nagyon szerencsés vagyok, hogy ilyen emberektől tanulhattam.
A diákok számára ön mennyire példa? Ezeket a tulajdonságokat hogyan sikerül átvinni a tanításba, hogy a diákok is érezzék, hogy szükségük van egy mentorra?
Hát egyrészt ugye azt mondom, hogy nyilván ezt erre én nem tudok válaszolni, de közben hazudnék, ha azt mondanám, hogy bizonyos mozdulatokból vagy szemek csillogásából ne látnám, hogy hatok arra a kamasz fiatalemberre, akit én tanítok most vezényelni. Ez persze felelősség is, mert el is lehet rontani technikai alapokat lehelyezve egy-egy kezdődő karriert, vagy muzsikus egyéniséget. Én úgy gondolom, hogy Párkai tanárúrnak, Párkai Istvánnak, a Zen Akadémia professzor emeritusának van egy nagyszerű mondása erre, hogy minél tehetségesebb egy tanítvány, annál korábban kezd el külön utakon járni. És annál korábban kezd el nem annyira hasonlítani már a mesterére. én is, amikor elkezdek vezén és tanítani, természetes, hogy az elején mindenki olyan kis Horváth Gábor, de nagyon örülök, amikor már látom, hogy megértik a lényegét, és utána már nem majmolnak, nem utánoznak, hanem megértve a koncepciót, megpróbálják azt a saját mozgáskultúrájukra fordítani. Ez nekem egy öröm, mert a saját sztereotíp mozdulatomat viszont látni, az nem egy boldogság, még akkor is, ha nyilván hiszek bennük, azért csinálom. És hát az, amikor valaki esetleg érzem, hogy na ő messzebbre fog eljutni, mert tehetségesebb, mint én, az egy külön öröm.
Hogyan kell korvezetést tanítani? Ott vannak ketten a teremben, és hogyha már valamilyen szintet elértek, akkor zenekar előtt kell ezt csinálni?
Jó. Is. Tehát ez úgy működik, hogy ha valaki kórusvezénést tanul, vagy akár zenekari vezénylést, értelemszerűen nem lehet a nap 24 órájában egy kórust vagy egy zenekart alakítani, hogy tegyétek meg, hogy 56-szorra is ezt elkezditek, bár ő még nagyon ügyetlen, de hát természetesen nem, hanem ez úgy működik, hogy vagy két zongora játsza az adott szólamokat, és akkor zongorán szólal meg az a mű, ami nem olyan, mint az eredeti, de mégis azért valami megszólal, és akkor az illető vezénnyel elképzelve a majdani kórus vagy zenekar hangzását. És amikor a tanár ezen dolgozva, hogy akkor milyen irányba üssön, milyen legyen az a mozdulat, hogyan, hiszen egy zongoristát meg lehet kérni, hogy helyezzük el még egyszer, amikor ez elért egy fokot, egy bizonyos szintet, utána jön, kórusnál úgy hívják, hogy kardgyakorlat, zenekarnál úgy, hogy zenekari óra, amikor mindezt az élő szöveten a kóruson vagy a zenekaron kipróbálja. És ezért mondjuk egy karmester szakos életében visszagondolok én is, hát az egy óriási dolog, hogy fél évente háromszor állhattam, háromszor egy órát zenekar elő. Ez persze anyagi kérdés is, mert ezek nem olcsó dolgok, tehát mindenki nagyon igyekszik készülni ezeken a zongorás órákon arra, hogy amikor valóban a kórus vagy a zenekar előtt áll, akkor megérezze, hogy az igazi közegen ez hogy működik.
És ez egy profi zenekar?
Igen, általában ez úgy szokott lenni. A kórusnál nem feltétlenül kell profinak lenni. Uh-huh. Hadd idézzem megint Ferencsik Jánost, aki azt mondta, és meg kell mondjam, hogy nyilván van benne egy kis túlzás a mondatában, de a lényege igaz, hogy bárkit meg lehet tanítani vezényelni az alapokra, az irányokra, körülbelül egy óra alatt. Kis túlzás, de azt kell mondjam, hogy 2-3 óra alatt az utca emberét én kvázi meg tudom tanítani vezényelni, pontosabban ütemezni. Tehát, hogy merre van az egy, mi az, hogy avizó, hogy veszünk levegőt, milyen beintést kell tenni, ez ide. Viszont Ferencsik hozzátette azt is, hogy ami viszont utána jön, a darabokat megtanulni, azt bepróbálni, ahhoz viszont egy élet is kevés. Uh-huh. Tehát egyrészről van egy technikai oldal, amit mindenki megtanulhat, de hát én is ugye azért, mert tudom jól, hogy egy cipőt hogy kell készíteni, és hány szöget hova kell beverni, nem biztos, hogy az olyan fantasztikus cipő lesz. Lehet, hogy egy másik ember, aki ugyanezeket a szabályokat tudja, neki egy olyan nagy tehetsége van, hogy az ember érzi, hogy na hát igen, az is végül is volt talpa meg fedele, de na ez aztán cipő. Úgyhogy valahogy ez így van. Egyik részét lehet tanítani, és kell is, mert vannak olyan dolgok, amiket ki kell tudni fejezni beszéd nélkül. Uh-huh. Mert ha beszélni kell, az idő. Márpedig az időből van a legkevesebb a próbából. És ha én meg tudom mutatni azt, amit szeretnék, akkor lesz időm arra, hogy elmondjam azt, amit nem lehet megmutatni. Körülbelül 80%-ot meg lehet mutatni. És az, aki minél többet meg tud mutatni, annak nagyon sok ideje marad a próbán az ilyen apró finomságokra. Uh-huh. Akinek azt is el kell mondani, amit meg is lehetett volna mutatni, annak a világ összes próbája nem elég. Tehát egyrészt tanítható, és kell is tanítani, másrészt egy idő után már az a kisugárzás, az a vívőerő, amivel egy karmesternek több száz embert vagy karvezetőnek maga mögé kell állítani, hogy abban a pillanatban ők azt érezzék, hogy ez a lehető legjobb megoldás, és igen, én most őt követem. Na, hát azt meg nem lehet tanítani. Az vagy rájön, kialakul, vagy nem.
Egy zenekar, meg egy karmester már nyilván, hogyha sokszor dolgozik együtt, már megszokja azt, hogy ha ő így elemeli a kezét, akkor már tudom, hogy mit akar, meg nyilván a próbák ehhez kellenek. Mi van abban az esetben, hogyha életükben először találkoznak karmester és zenekar?
Isten ilyen megfogalmazta az állandó karmester és a vendégkarmester nehézségét és előnyeit. Mert a vendégkarmester az oda megy, tart 2-3-4 próbát, koncert, és utána megy. A vendégkarmester mindig érdekes, mert nem a megszokott, nem aki minden nap jön, ezért új, és minden, valljuk be őszintén, ez nem pikkírt megjegyzés, benne van ez az emberekben, hogy akár milyen, akár jó, akár nem, még pár próba, és ő utána megy is. Uh-huh. Tehát vendégkarmesternek, megint csak Ferencsik mondta, vendégkarmesternek könnyű. Mert ő új, mert ő színes, mert ő aztán el is megy. Ugyanakkor azért nehéz, mert esetleg, ha először van egy zenekarnál, akkor esetleg az ő mozgáskultúrája, az ő jelrendszere jó esetben rögtön találkozik a zenekaréval, de nem biztos, hogy rögtön rugalmasan. Ez minden tökéletesen működik. Mi van az állandó karmesterrel? Ott nagy előny, amit az imént említett, hogy ő már csak egyet mosolyog, ő már csak megemeli úgy a kezét, ahogy szokta, és mindenki tudja, hogy igen, most az várható. Viszont, mivel hogy én mind a kettőt csinálom, én pontosan tudom, hogy szerintem sokkal nehezebb az állandó karmesternek, pont azért, mert már nagyon megszokták. Summa summarum, a vendégkarnagy és az állandó karnagy az a jó, hogyha kiegészítik egymás munkáját, tehát az állandó karnagy csinálja a legtöbb koncertet, viszont van elég vendégkarnagy ahhoz, hogy színesedjen a dolog, és mindenki élvezettel tanulhasson egymástól.
Mi volt a legjobb élménye, amikor vendégkarmester volt?
Inkább úgy tudom ezt megfogalmazni, hogy amikor a verseny után először a Magyar Rádió szimfonikus zenekar előtt állhattam, és hát azért a nagyon nagy probléma nyilván nem volt már az első próbán se, az azért egy fiatalembernek az egy nagyon jó érzés. Igazából az első 10 percben minden eldől. Tehát ha az első 10 percben nem alakítja ki az ember az, hogy kézre játszanak, az, hogy szeretettel, kedvességgel, de határozottan irányítsa a próbát, és pontosan tudja a zenekar, hogy most őt érdemes követni, mert jó lesz a végeredmény. Ha ez nem alakul ki, az később már nem fog kialakulni.
Van olyan, hogy önnek kell menni a zenekar után? Megengedheti ezt magának egy karmester, hogy nem úgy játsszák, ahogy ön mutatta, és ahhoz, hogy ne legyen mondjuk nagyon, ne szóljon nagyon más, hogy a darab, önnek kell követni a zenekart?
Hogyne. Ez gyakorlatilag
káosz,
minden vagy? Percben legalább 3-4 ilyen szituáció van. Ami nem azt jelenti, hogy ebből bármit hall egy átlag hallgató, de a karmester átérzi, hogy ő adott most valamit, és mondjuk tökéletesen az történt. Vagy nem tökéletesen az a tempó történt. Ennek ő is lehet az oka, nem sikerült valamiért olyan jó az a mozdulat, vagy fordítva, a zenekar lustább volt, nem figyelt, elaludt az elsőból, stb. Na most így, nagyon jól érzi, ilyenkor döntéshelyzet előtt áll a karnagy. Vagy azt mondja, hogy hát ez nüansznyi eltérés. Hát, rátirigálok, nem olyan nagy. Ez is egy jó tempó. Férfiasan valljuk be, van ilyen néha. Viszont van olyan is, hogy most kezdődött el ez a Mozart szimfónia első tétele. Ez statikus tempó. Ha én ebben most belenyugszom, a következő 10 perc arról fog szólni, hogy hát nagyon szép, de miért ilyen kicsit statikus, miért ilyen kicsit unalmas ez a tempó. Akkor viszont 3 másodperc van rá, hogy javítsak. És ez lehet, hogy azon az áron történik, hogy lehet, hogy 2 ütésnyi időig nem lesz tökéletes együtt a zenekar. Csúnya szóval érve szétverem. De ha azért teszem, mert utána a következő 8 percben minden rendben lesz, akkor ezt nekem meg kell tenni. Fekete Attila, a kiváló operaénekes barátom fogalmazta meg, egyszer beszélgetünk operázi karmesterekről, és mit mondta, hogy Gábor, amíg nincs baj, az árokban mindenki, a világ legnagyobb karmestere. Mindig akkor derül ki, hogy ki milyen karmester, amikor valami probléma van. Ő rossz helyen lépett be, az sajnos késett, az lemaradt, és akkor hogy dönt? Mi felé, hogy mozdul, és a jó esetben pillanatok alatt helyreáll. De még annyira, hogy lehet, hogy meg se hallja egy laikus, hogy ott bármi probléma. Tehát itt nem valami nagy katasztrófára kell gondolni, hanem a jó időben és jól közbeavatkozni. Na és itt jön az a pszichológiai dolog, amit korábban említettem, hogy ez nagyon nehéz. És ha jól döntök, az nagyon jó érzés. De ha rosszul döntök, tulajdonképpen hosszú távon abból is tanulok. Mert utána azt mondja az ember, na ezért meg ezért nem kellett volna azt csinálni, mert ő nem úgy reagált rá. Minden karnagynak vagy karmesternek egy próba és egy koncert az egy újabb lehetőség arra, hogy gyakorolja a szakmáját. Mert ne felejtse el, mi otthon ülünk, nézzük a partitúrát, tanuljuk a darabot, de nincs otthon a hangszerünk. Nincs otthon zenekar, nincs otthon kórus. Hanem nekünk az a pár alkalom a fejlődési lehetőség. És ez, ha valaki becsülettel, tisztességgel közelít a szakmához, akkor ő ezt 70 éves, úgymond nagymester korában is így tekinti, csak jó esetben a színvonal sokkal magasabb. Lehet, hogy már mindenki azt hallja, hogy ez milyen csodálatos volt, de ha ő jó a szakmában, akkor ő még mindig talál magának célokat, hogy igen, jó volt, de ott volt az a lassítás, amit azért már csináltam jobban is. Ez a jó nekünk, hogy sose unalmas a pálya, nagyon színes tud lenni.
Hát én nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Én is köszönöm.
És hogy egy kicsit a szakmai dolgokba is így beleláthattunk. Horváth Gáborral, egyetemi tanárral, karmesterrel beszélgettünk. Köszönöm szépen.